Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Szélvész után is szép vagy címmel ősbemutatót tartottak a Víg Színház házi színpadán. A Dino Benjamin rendezésében látható monodráma Japánba kalauzolja nézőit. A két szereplőre írt monodráma különleges színházi kísérlet, amelyben Szántó Balázs és Kovács Olivér lép színpadra. Cseh Dávid darabjában egy magyar fiú a távoli Japánba költözik, ahova régi álma volt eljutni. Kint tartózkodása azonban nem felhőtlen, nehezen találja helyét az idegen kultúrában. Aztán 2017 őszén lecsap egy tájfun a japán fővárosra. A fiú élete pedig ezen az eső áztatta, szeles és álomszerű éjszakán döntően megváltozik. A Szélvész után is szép vagy című előadás többek között olyan a kérdésekre keresi a választ, mint hogy lehet-e társas magányban élni, hogyan lehet együtt élni a minket ért veszteségekkel, és hogyan tudunk nyitni a külvilágra egymás felé. A különleges látványvilágú előadás a japán rakugó színházi műfajon alapszik. Azonban az alkotók csupán egy jelenet erejéig mutatják meg a hivatalos formát. Az előadás nagy részében csak a műfaj elemei jelennek meg. Az előadás látványa Horváth Jenny, a mozgás Vadász Krisztina, a zene Mester Dávid munkája. Az ősbemutató után január 29-én, február 16-án, 23-án, március 10-én és 30-án is látható a különleges színházi formákat bemutató, távoli tájakra repítő előadás. További részletek a vígszínház.hu oldalon olvashatók.
Kiállítás.
A világ feltérképezésére vállalkozó atlaszok műfaját értelmezi újra Gerhes Gábor 368 oldalas képes enciklopédiája, amely a képzőművész Atlasz című a Kiscelli Múzeum templomterében látható kiállításának központi eleme. A 12 plusz 1 könyvből álló atlasz a világ feltérképezésére vállalkozó mindenkori atlasz műfaj sajátos újraértelmezése. Szerkesztési elvei meglehetősen önkényesek, fejezeteinek terjedelme változó, tartalmát pedig az elismert, a rejtett és az alternatív tudományok, valamint az irodalom és a képzőművészet területéről kiválasztott fogalmak alkotják. Az atlasz mindenki számára elérhető és leemelhető a Kiscelli Múzeum templomterébe épített installáció polcairól. A kiadványokat rendszerező, robosztus építmény egyszerre jeleníti meg a tudás megszerzésének, tárolásának, kategorizálásának módszereit és helyeit. A könyvet, a vitrint, a könyvespolcot, a könyvtárat és a múzeumot. Az Atlasz kiállításhoz Simon Zsuzsanna és Bognár Benedek készített interjúfilmeket Gerhes Gáborral, ezek a Fővárosi Képtár YouTube csatornáján tekinthetők meg. A Kiscelli Múzeum pedig márciusban egy a kiállítás anyagát, valamint 4 tanulmányt tartalmazó szöveggyűjteményt is megjelentett az Atlasz projekt részeként. Az április 17-ig látogatható kiállításon vasárnaponként tárlatvezetések is indulnak a templomtérben Gerhes Gáborral, a tárlat kurátoraival, valamint meghívott szakértőkkel, köztük a kapcsolódó szöveggyűjtemény szerzőivel.
Irodalom.
Írók, sorsok, szerelmek címmel indít új online sorozatot a Madács Színház. A program a 20. század legismertebb magyar íróinak életét és szerelmi történeteit dolgozza fel 50-80 perces film, szín, játékok formájában. Az online irodalmi sorozat első darabja az Elfogyni az ölelésben, Ady Endre szerelmei februárban lesz először látható a Madács Színpad On felületén. A forgatókönyvet Nyári Krisztián írta, a rendező Horgas Ádám. A darabban Nagy Sándor, Botos Éva, Kakasi Dóra és Kelemen Hanna szerepel. A darab hősei Ady Endre és három meghatározó szerelme, Brühl Adél, Dénes Zsófia és Bonca Berta. Az elhangzott szövegek idézetek a szereplők leveleiből, naplóiból, visszaemlékezéseiből, Ady Endre verseiből vagy kortárs tanuk visszaemlékezéseiből. Az idei évben további 3 bemutatót terveznek a teátrumban. Fráter Zoltán a két egyetlen Karinti Frigyes Nagy Szerelmei című darabját tűzik műsorra Szirtes Tamás rendezésében. Ferenc Győző munkája nyomán Emberszag, Drámai Napló, Szépernő azonos című regénye és versei alapján címmel készül produkció, Forgács András pedig Tercett, Móricz Zsigmond szerelmei címmel készít előadást. A szépernő műveiből készült produkció Harangi Mária, a Móricz Zsigmondról szóló alkotás Szilágyi Bálint rendezésében látható. További részletek a Madách Színház honlapján olvashatók. A Robert Burns költeményei tartalmazó új gyűjteményes kiadásban a 18. századi skótköltő levelezését is közzéteszik. Köztük egy olyan levelet is, ami arra figyelmeztette a költőt, hogy ne írjon skót dialektusban, mert ezzel elidegeníti a londoni olvasókat. A kötet szerkesztéséről készült dokumentumfilm már látható a YouTube videó megosztón. A projekttel kapcsolatos további információk is elérhetők az interneten, számolt be róla korábban a The Guardian. A Glasgow-i Egyetem Robert Burns tanulmányok központjának tudósai a levelezés kiadásához Burns 800 levelét, valamint a barátai és tisztelői által neki írt 300-400 levelet néztek át. Leveleiből kiderülnek győzelmei, kudarcai, szorongásai, félelmei és örömei, magyarázta Rona Brown, a központ egyik kutatója. Burns 1759. január 25-én született. Ezen a napon világszerte megemlékeznek a költőről.
Esemény.
Idén 16 tematikában 28 emlékérmet bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A tematikailag és technikailag is sokrétű emlékérme programban 6 korábban megkezdett sorozat folytatása és 3 új sorozat indítása szerepel. A jegybank immár több mint félszázados hagyományai szellemében tervez emlékérmeket kibocsátani 2022-ben. Ezek közül 3 arany, 9 ezüst és 6 önálló színes fém emlékpénz, de az emlékérmék érték közvetítő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében kibocsátják a nemes fém emlékérmék színes fém változatait is, olvasható a közleményben. A 2022. évi emlékérme kibocsátási programba olyan egyedi megoldások kerültek, mint a II. András aranybullájának 800. évfordulójára tervezett mini arany és az eredeti okirat függőpecsétjének a méretében készülő színes fém emlékérmék, melyek külön-külön önálló érmék, de a kibocsátói szándék szerint egymásra is illeszthetőek. Újdonság lesz a 42 mm-es átmérő, amely a magyar megyéket és megyeszékhelyeket bemutató sorozat tagjait teszi majd különlegesebbé, melyet a gyűjtői igények alapján indít a jegybank. A kibocsátási program tematikái között jelentős történelmi, tudományos és művészeti évfordulók szerepelnek, valamint olyan népszerű sorozatok folytatódnak, mint a középkori magyar aranyforintok, a nemzeti emlékhelyeket, a magyar pásztor és vadászkutyákat, valamint a magyar népesség rajzfilm sorozatot bemutató érmesorozatok. A jegybank 2022. évi emlékérme kibocsátási programja a grafikai tervekkel kiegészítve a www.mnb.hu weboldalon érhető el.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Miért van az, hogy a női alkotók sokáig gyakorlatilag észlelhetetlenek voltak a művészettörténetben, és ennek nyomán munkáik nem kerültek be múzeumi gyűjteményekbe, nem rendeztek nekik kiállításokat, és alkotásaik természetesen ritkán fordultak meg a műkereskedelemben is? És miért van az, hogy ha az élő művészeket nézzük, a legértékesebb műalkotás ára például, amelyet férfi készített, 91 millió dollár volt, ezzel szemben csupán 12,4 millió dollárt ért a legdrágább nő munka. Martos Gábor a feltűnő különbségek okait keresve elképesztően érdekes történeti áttekintést ad a reneszánsztól a napjainkig, és olyan válaszokat az előbbi kérdésekre, amelyek jóval túlmutatnak a művészeten, igencsak messze vezetnek, akár egészen a MeToo mozgalomig. A kötet címe Önarckép nyaklánccal, női alkotók a műkereskedelemben. Erről beszélgetünk most.
Mondok példát, egy nemzetközi példát. Ugye 1919-ben megalakul a Bauhaus. A Bauhaus, amit ugye ma úgy tartjuk, hogy a modern művészetnek, a korszerű gondolkodásnak, a művészetről való korszerű gondolkodásnak egyfajta első, ha úgy tetszik, nagyon erős manifestációja. Van egy úgynevezett Bauhaus manifest, tehát tekintsük ezt mondjuk az alapító okiratának a Bauhausnak, amiben a Gropius leírja azt, hogy az iskolába korra és nemre való tekintet nélkül minden fedhetetlen személy felvételt nyerhet, akinek előképzettségét a Bauhaus mestereinek tanácsa megfelelőnek tartja. Ez egy nagyon szép, demokratikus gondolat. Igen ám, de ha megnézzük, hogy például amikor 1921-ben az Annie Weil jelentkezik az építész szakra, akkor a Gropius azzal tanácsolja el, és irányítja át a textil műhelybe, ahol egyébként a Bauhausban megfordult nagyon sok nőnek a legnagyobb része volt. Szóval, hogy azzal irányítja át az Annie Weilt az építész szakról, ahova eredetileg jelentkezik a textilre, hogy tapasztalatunk szerint nem ajánlott, hogy a nők kézműves területeken dolgozzanak, mint például asztalos vagy hasonlók, ebben nyilván az építészetet is beleteti, mert hogy a nők nem tudnak olyan jól három dimenzióban gondolkodni, mint a férfiak. 1921-ben vagyunk már, tehát Madácshoz képest is már eltelt egy fél évszázad, és még mindig ugyanott tartunk.
Szinte sokkoló volt, amit Madács Imre mondott azzal kapcsolatban, hogy a nők alkalmasak-e művésznek lenni.
Illetve, hogy egyáltalán mire alkalmasak a nők, igen, ez 1864-ben hangzott el a Madácsnak ez a beszéde, amit írott formában is ismerünk egyébként, és akkor elmondom ezt az idézetet. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben tanul és felfog, de hiány van a teremtő géniusznak. Dilettáns marad, és soha a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Tényleg megdöbbentő mondat egyébként, és különösen megdöbbentőnek tartom én, ugye, hogy ez Madács Imre. Gondoljuk el, hogy Madács Imre 7 nyelven beszél. Elvégzett egy jogi egyetemet. Mégiscsak író olyan körökbe forog. Tudományos akadémia tagja.
Olyan, mintha valamiféle fenyegetettséget éreztek volna a férfiak, hogy az ő privilégiumuk a tehetség, a művészetben való otthonosság, és a nőknek oda nincs belépésük. Nem tudom, hogy hol tartottak akkor a nők, egyáltalán fölbukkanhattak-e.
Hát nagyon kevés, tehát ugye a könyvből is látszik, hogy mondjuk az 1800-as évek végén kezdünk Magyarországon egy-két nőművészt, még csak azt sem mondom, hogy megismerni, mert nem ismerjük őket, de legalább számon tartjuk a nevüket, és néha, ugye miután azért ez a könyv, ez alapvetően a műkereskedelem felől közelíti ezt az egészet, mint egyfajta nagyon jól megfogható, dokumentálható, jól az egész helyzetet visszatükröző látlelet, ha úgy tetszik. Szóval, hogy ott azért néha egy-egy kis grafika ez az néha fölbukkan árverésen, de egyébként természetesen nem létezik az 1800-as évek második fele vége előtt Magyarországon női művészet. Nyilván volt, semmit nem tudunk róla. De ha belegondolok, hogy például a 20. században ugye még jelennek meg olyan nagy művészettörténeti összefoglaló munkák, amelyekben egyetlen egy nő nincs megemlítve, akkor azért ezen nem csodálkozhatunk. Nagyon nagy, hosszú történelmi háttere van ennek. Tehát a reneszánszban is alig van nő, de ott már azért ismerünk, most a nemzetköziről beszélek, tehát mondjuk az Artemisia Gentileschi, csak hogy egyetlen egy nagyon kiemelkedő példát mondjak, vagy a Lavinia Fontana, és azért ott még vannak nevek. De hogy lettek művészek? Az esetek 99%-ában az apjuk, esetleg valaki más családtagjuk festő volt, és akkor kicsi leánként ottan téblából a műhelybe, nyilván kicsit ottan kap egy ecsetet a kezébe, kap egy kis festéket, kicsit tud mázolni, és ha kiderül, hogy tehetséges, akkor az apja a műhelyben a többi segéddel együtt őt is kitanítatja. És akkor onnantól lehet festő, természetesen nagyon más kondíciókkal, és ez azért így van nagyjából a 19. század közepéig, hogy teljesen más tanmenet szerint tanítják őket, akkor is, amikor esetleg egy-egy nő például bekerül akár Londonban a Royal Academy of Art-ba, vagy Párizsban az Academy des Beaux-Arts-ba, mert például aktot nem festhet, hiszen nem is láthat férfi aktot. Hát hogy jönne egy nő ahhoz, hogy férfi aktot lásson? Nem festhet például bibliai jelenetet, vagy történelmi jelenetet, aminek a nagy része azért, lássuk be, mégiscsak mondjuk valamilyen fajta aktábrázolás, mondjuk csak egy Zsuzsanna és a vének, mint legalapvetőbb ilyen, ugye, a férfiak tucatszám festik ugye a Zsuzsanna és a véneket, mert az egy remek alkalom, hogy mesztelen nőt lehessen festeni. De magyar példa is van olyan. magyar festőnő, aki plener akarna festeni már a 19. század második felében. De ugye ő, mint nem férjezett asszony hajadon, egy vadidegen férfivel, a festőtanárával nem mutatkozhat nyilvános helyen. Tehát szó nincs arról, hogy ő kisétál a város szélére erdőrészletet festeni a tanárával, hiszen ő nem mutatkozhat kíséret nélkül egy férfival. Ha hozzámegy a tanárához, és nagyon sok ilyen példát tudunk mondani, hogy a festőtanuló nő hozzámegy a tanárához, akkor onnantól mehet, hiszen a férjével már mehet, mutatkozhat kettesben bárhol nyilvános téren.
Hát igen, de mondjuk, hogyha hozzámegy a festőtanárához, vagy egy általa rajongott festőművészet, ott meg az a baj, hogy árnyékban marad.
Hát az esetek nagyon nagy részében ez bizony így van, vagy, és ilyenre is sok példa van, hogy nem csak, hogy árnyékban marad, hanem, hogy totálisan föladja a karrierjét. Tehát nagyon sok olyan festőt tudunk mondani, akik egészen egyszerűen, amikor férjhez mennek, akkor abba hagyják a festést, például azért, hogy ne legyenek a férjüknek a konkurenciái. És azért van még egy, tehát és azért ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez annyira determinált természetesen, hogy nyilván azért egy nő sokkal rosszabb helyzetből indul, mint egy férfi. Ha semmi más miatt, csak azért, hiszen csak ő tud gyermeket szülni, ha gyermeket szült, akkor nyilván ő fogja szoptatni, ha a gyermek beteg, ő fog otthon maradni vele. Nem ez a baj, de azért az, hogy ez a fajta lekezelő stílus, amit akár a Madácsnál, akár a Grópiusnál láttunk, de millió példát tudok egyébként mondani rá. Ezen legalább lépjünk túl.
Martos Gáborral beszélgettünk Önarckép nyaklánccal, Női alkotók a műkereskedelemben című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.